1 Tesszalonika, 1. verse, így hangzik. És várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. 4. fejezetből, 16. verstől. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először föltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk velük együtt, elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Kérünk, jó atyánk, bontakoztass ki előttünk most ezeknek az igéknek a dicsőségét, üzenetét, a benne lévő erőt is plántáld a szívünkben, Uram, hogy így készülődjünk te hozzád. Amen. Ha a testvérek megengedik, délután is lenne egy kicsit rövidebb énekes blokkunk majd. Kedves testvérek, olyan napokban vagyunk, amikor tudakozódni kell, hogy mi lesz a jövőben, közeljövőben, mi vár ránk. És ez a témakör foglalkoztatott engemet az elmúlt hetekben, és ezért is írtam aztán József testvérnek, hogy a gyülekezet helyzetéről a jelen való világban egy kicsit nézzük meg a bibliai tényeket, amelyek körül ölelik még a gyülekezetnek a létét, és a legközelebbi üdv történelmi esemény az elragadtatás lesz, amikor isteni események, megjelenések lesznek, mi pedig hozzá mehetünk majd, hogy ezelőtt hogyan is van a gyülekezet itt a Földön, hogyan is van a hívő nép itt a Földön, és hogy erre készülgessünk. A másik pedig az, hogy jelenések könyvében felszólítanak a nagy Babilon leomlása előtt egy égi hang, hogy menjetek ki belőle Babilonból. És délután pedig ez lesz a bibliai kutatásunk tárgya, hogy hogyan kell Babilonból ma kijönni. Kedves testvérek, a hívő népnek vannak reménységei. Fontos reményeink vannak. Nem földi dolgokra vonatkozó, földi sikerekre, eredményekre vonatkozó, hanem Istennel kapcsolatos hitünkkel, üdvösségünkkel kapcsolatos reménységeink vannak. Az első ilyen reménység, amely Krisztusban nekünk adatott, az, hogy el fogunk ragadtatni. Olvastuk is. Kár, hogy csak temetéseken szoktuk legtöbbször ezeket az igéket olvasni, például az 1 Tesszalonika 4-ből, hogy jön az Úr, és mi pedig elragadtatunk, az elhunytak feltámadnak, a Krisztusban elhunytak. A másik reménységünk, hogy Jézus Krisztus jutalmazó királyi széke elé fogunk érkezni, és megjutalmazza majd a legkisebb szolgálatáért is az ő hűséges gyermekeit, akik itt a Földön élünk. A harmadik reménységünk, hogy az ezt követő bárány mennyegzőjén ott lehetünk majd a mi Urunk Jézus Krisztussal. Példázatokban is előre beszélt erről a mennyegzőről, több példázat is hangzik, komoly reménységünk, és boldog, aki részt vehet azon. A következő reménység, hogy Krisztussal együtt is uralkodhatunk majd egy olyan jövendő világ korszakban, amit nem lehet a mostani világi tendenciákból levezetni, de Istennek e világi történelembe való belépése által mégis meg fog valósulni Krisztussal együtt uralkodás itt a Földön. Ami végidőkkel történő mai foglalkozásunk nem valami rajongó messianizmus akar lenni, nem is valami idő meghatározásokkal operáló, próbálkozó okoskodás akar lenni, nem is szkeptikus nézőpontból kell nekünk foglalkozni a végidős eseményekkel és igékkel, ígéretekkel. Nem is értelmezői táborok szerint kell nekünk ezt vizsgálni, mert itt értelmezői táborok alakultak ki. Vannak egyes igeértelmező csoportok, akik azt vallják, hogy a Földön nem lesz semmiféle békekorszak, mert az már az üdvösséget jelenti majd. Mások azt mondják, hogy de igenis lesz, és mindegyikre megvannak az igék. És ezeket nevezem én értelmezői táboroknak. Nagy baj, ha valaki bele inkubálódik egy ilyen tábornak az elme járásába, gondolkodásába, mert akkor nem lát ki belőle, és azt hiszi, hogy ő 100%-osan tudja, hogy mi hogy lesz. Én azt mondom, testvérek, hogy nekünk a teljes íráson nyugvó elemzés önvizsgáló módon, annak a felelősségével és magunk és mások megmentése érdekében kell a végidőkre vonatkozó igéket értelmezni, keresni azoknak a jelentését, és ez a célunk. Nehogy úgy járjunk, mint a sikári nő, aki azt mondja, tudása volt arról, hogy a Mesiás jön, és mondja is Jézusnak, hogy tudjuk, hogy a Mesiás jön. Ő mondja, ez a nem is zsidó neveltetésű asszony, ráadásul tudjuk, hogy erkölcsi, egyéb problémáik is voltak ottan, és, de tudott arról, hogy jön a Mesiás, mégis hogyan élt? Hát mi nekünk nem szabad úgy járni, hogy tudjuk, hogy jön az Úr Jézus, és mégis világi módon élünk. Nem, ha az Úr Jézus jön, akkor nekünk ahhoz készülni kell. A mai nap is ezért kutatjuk az igéket, mert ő eléje készülünk, hogy dicsőségben érkezhessünk meg, és nem megszégyenülésre, és nem ítéletre. Amikor a gyülekezetről gondolkodunk, és a gyülekezet jövőjéről is gondolkodunk, akkor nagyon határozzuk meg, hogy a gyülekezeti lét alapunk, és a gyülekezetben és benne egyéni hívő életünknek is a lehetőségeink forrása hogyan, kiből, miből van. Kedves testvérek, a Krisztus hívő gyülekezetnek a feltámadt Jézus Krisztus a lét alapja. Nem csak a csodatevő, a tengercsendesítő Jézus, vagy a halottat feltámasztó Lázárt, Jairus lányát, Nain ifjút. Nem csak ez a Jézus, hanem a már megdicsőült, feltámadt, aki eltemettetett gyalázatban, de feltámadt hogyan? Dicsőségben és erőben. Most ennél fogva a gyülekezetnek a forrásait keressük, akkor nem egy keresztre feszített vas szűzet, amit maximum csókolhat a katolikus asszony. Mi nem egy irodalmi vagy egy karizmatikusan csodatevő Jézus a létalapunk és a jövőképünk alapja, hanem a feltámadt Krisztus, aki minden erőnek birtokában van. Éppen ezért a Krisztus hívő gyülekezetben először az ő a krisztusi test, a megváltottak közössége, abban a Krisztus feltámadt erői kell, hogy működjenek, ha mi Krisztus teste vagyunk. Na ez az első dolog, amit csak címszavakban mondok el a testvéreknek, mindegyikből lehetne egy hitmétőt tartani. A Krisztusban az ő testében lévő erők először is a kegyelem erői, amelyek munkálkodnak. Hogy mennyire munkálkodnak, nézzétek a megtérő Latort. Nagy nehezen odafordul kifeszített állapotából, és mondja, hogy Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban. Még aznap üdvözült Jézus kegyelméből. Még aznap ő eljutott a paradicsomba. Ilyen erős a Krisztus testében a kegyelem. Az üdvözítő kegyelem, amely megjelent Titus 2.11 szerint minnyájunknak. Azután ott van egy másik erő, a vonzása. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Nem hozok hozzá példát, de biztos vagytok jó néhányan, akik azért vagytok itt, mert ide vonzott titeket a Krisztus. Hála legyen ért az Istennek. A következő erő, ami működik a Krisztus testében, a tisztaság, a tisztulás erői. A krisztusi gyülekezetben időnként tisztulások kellenek, hogy történjenek. Lehet, hogy éppen a pásztor fogja azt mondani, hogy testvérek, imádkozzatok értem, mert beszennyeződtem. Lehet, hogy az előjáróságnak kell kiállni és azt mondani, testvérek, nem jól intéztünk valamit, bocsássátok meg, tisztuljunk meg. Mondja nekem Szatmár Németiben ezelőtt vagy 30 évvel az akkori Szilágyi Endre nevű gyülekezetvezető testvér, képzelje el testvér, mi megfogadtuk a szilágysági ébredés idején, hogy előjáróként nem iszunk semmiféle alkoholt. És hát mit szólok én ahhoz, katona testvér mondja, hogy nem sikerült minden előjáró testvérnek megtartani ezt a fogadalmat. Én akkor azt mondtam, hogy hát okoskodó ember lévén nem volt teljes a válaszom, de ma azt mondtam, hogy testvérek túl akartak menni a Biblián. És az senkinek nem sikerül. És nyilván ezzel nem az alkoholfogyasztást legitimizáltam, hanem valamire felhívtam a figyelmüket. De tisztulásoknak kell lenni az életünkben. Ha az alkoholból, ha a pornózásból mai fiataloknak végtelen sok lehetősége van, sokkal a modern világban sokkal több bujkálási lehetőségünk van Isten elől, mint korábban az emberiségnek volt. Tisztulni kell, és tisztulás Békés Csabán történjen, amikor szükséges. Azután a hitnek az ereje a Krisztus testében, a szeretetnek az ereje. Sejpi gyülekezetben még apósom idejében történt. Volt egy néni, pálinkás néni, három lánya volt. Aranyos hívő gyülekezet volt, és a néni is nagyon komoly imádkozó tagja volt a gyülekezetnek, oszlopos tagja, de a három lány, amikor kiszabadult a családból, Pestre mentek, mind úgy éltek, hogy a rendőrség kiutasította őket Budapestről erkölcseik miatt. Hát a gyülekezetbe is az ügy lejött, mert hát azért mégiscsak egy hívő család gyermekeiről van szó. Megfenyítették a pálinkás nénit, hogy kizárunk, testvérnő, a lányaid miatt. Azt mondta pálinkás néni, testvérek, kizárhatok engem, de az ablakon fogok akkor is bemászni. Mert olyan szeretetet érzett a gyülekezetben, személyesen a lányai által kompromitált anya voltához, és olyan szeretetet érzett a gyülekezet részéről, meg enélkül is az egész közösségben, hogy azt mondta, hogy fenyítve is én az ablakon bemászok, és itt leszek. Milyen szeretet volt ott. Aztán a három lány mind öregkorában gyülekezeti tag lett, hazajöttek, megtértek. Az igazságok a Krisztus testében, mert hogy az Isten háza népe az igazságok, erős oszlopa. Testvérek, ha egy gyülekezet 10 tagú, de ott erősen állnak Isten igazságai, becsületesség, rend, erkölcs, minden, ami az életben igazság és Isteni igazság, az a gyülekezet félelmes látvány a pokolban. Ha egy gyülekezet 500 tagú, de ott kidőltek az Isten igazságai, és már az 500 tag, megyünk már mi magunk is, Jézus nélkül is, módon Valkai bácsi Bajáról, Aranyos Apátiban volt a lánya, oda házasodott, és ez a Valkai Gyuri bácsi ilyen gépész szakoktató volt, inasokat tanított, és régen ilyen betekerendő gépek voltak, mint a Hofer traktor, valamikor férfiak tudják, miről beszélek. És mondta a Valkai Gyuri bácsi, hogy az akkori mesterünk kérdezte, hogy mikor így a nagy lendkereket hajtották be, és szuszogott a gép, hogy na fiúk, mit mond a gép? Hát azt mondja a gép, fordított el a bácsi, hogy segíts Jézus, segíts Jézus, segíts Jézus. Amikor már jól bepörgött és ment magától a gép, megint megkérdezte a tanoncokat a mester, na fiúk, most mit mond a gép? Most meg az, hogy ha segítsz is, ha nem is, elmegyünk mi magunk is. Tehát az 500 tagú gyülekezet, hogyha kidőlnek az igazságok, elmegy ő magában is. Hát van ott annyi testület, meg szolgálat, meg pályázat, meg minden, úgy működik, mint egy TS annak idején, jól csak nem almát, meg dohány termesztve, hanem mást. De az a gyülekezet viszont kabaré a pokolban. Nevetnek rajta, mert ott az igazságok kidőltek. Nem fejtegetem ezt tovább. Azután ott van az ima életnek az ereje. Harangozók lent rángatják a kötelet. És a harang meg lehet, hogy 100 méter magasságban. Az ulmi templom a legmagasabb tornyú templom a világon, 152 méter, úgy emlékszem, a toronygomb magassága. Hát én csak a harangházig tudtam felmenni, az vagy 70 méter magasságban volt, de én nekem már ott is ki se tudtam mondani. De a fiai még felmentek, még a nem tudom meddig. Testvérek, fent szólal meg a harang. Mi itt lent imádkozunk, de megrántottuk a harangkötelet, és fent az Isten trónja előtt hallják a mi kéréseinket, amiket imádkoztatok, vagy imádkoztunk előző fél órában, órában. Az ima élet ereje, a fegyelem, a rend ereje, a megvizsgálás ereje, az ünneplésekben erőrejtőzik. Miért? Mert összejövünk, és azonos lelkek vagyunk. Egy a születéstörténetünk, nem a földi, hanem a lelki szület. Mindenki újjászületett, aki a hívő gyülekezetnek a tagja. Jézus Krisztus véréből és kegyelméből. Egy a születéstörténet, egy a szellemi táplálék. És ezek az ünneplésben fokozottan adottak. Az ünneplés egy toronyban való lét. Fent, Jézus nem véletlenül beszél hegyi városról, hegyen épített városról, amikor népéről beszél. És ilyenek az ünnepek, a hívő emberek ünnepei. Ne engedjétek, hogy elsilányodjanak az ünnepek. Még két erőt említek meg, ami Krisztus testében működik, és időnként működésbe lép. Folyamatosan kell működnie a visszatartás. Az ördög, az antikrisztus visszatartásának az ereje. 2 Tesszalonika 2-ben olvashatjátok, hogy nem jön el az addig, amíg el nem vétetik az, ami az útjában van. A Krisztus hívő gyülekezetnek, ha működik ura iránti engedelmességben és az evangélium medrében, ha tudatosan nem is tudja, akkor is visszatartója abban a településben, azokban a családokban, amelyekből alkottatik a gyülekezet, vissza van tartva az ördög. Ott sokkal nehezebben tud behatolni és károsítani. És még valami a Krisztus testének erő műveiből a mártírium ereje. Hogyha valakinek úgy engedi Isten a sorsot, az ördög meg szeretné mindenkinek ezt szerkeszteni, hogy pusztuljon a hívő ember, menjen rá egy gyilkos, vagy rendszer pusztíts el, vagy vigye gulágra őket, és áldozattá válik testi életével, nem kell félni, bár van szenvedés, de mégis az Isten országába érkezik. Mindaz, aki az életét is odaadja a Krisztusért. Jézus ezért mondja, hogy aki kész az ő életét odaáldozni, az nyeri meg igazán az életet. Na tehát az egyik komoly dolog, hogy a Krisztus testben olyan hajtóerők vannak, amelyek ebben a mostani világhelyzetünkben a gyülekezetünknek a működését, tisztaságát, mederben maradását, menny felé haladását erősíti. Ezeknek az erőknek utat kell adnunk. Olyanok ezek, mint a megkülönböztetett jármű. Hallom a szirénát, vagy látom már a kék fényt, akkor nekem le kell húzódni, mert egy magasabb rendű jármű érkezik, és a gyülekezetben a Krisztus testének ezen erőinek van az elsőbsége. Lehetnek emberi akaratok is a gyülekezetben, és az az akarat lehet, hogy jó a parkettázáskor, vagy egy ünnepély megszerkesztésekor, de mindig a Krisztus erőinek van elsőbsége. A másik dolog a Krisztus testében az érvényességeket nézzük csak meg. Ritkán esnek ezek szóba. Mi az, ami most érvényes? Még mindig Jézus Krisztus által, a Szentléleknek ebben a korszakában, ránk nézve és a világra nézve. Még mindig érvényes az összes népnek szóló meghívás. Jézus Krisztus váltságművére. Voltam egyszer varsányi fiatalokkal egy Borsod megyei gyülekezetben, és ott egy ilyen regionális ifjúsági nap volt, ezelőtt közel 40 évvel volt ez, és az előadó úgy beszélt, hogy valahogy szóba hozta a cigányságot, és azt mondta, hogy ez az ördög népe. És egyébként pedig a konferenciára a gyülekezet fiataljai hívtak is cigányokat, és legalább vagy 10-15 cigány fiatal ült hátul az ifjúsági sorok mögött. Hát én föl voltam háborodva, hogy az előadó mivel bizonyítja ezt? Honnan veszi ő ezt? És aztán majd délután, amikor lehetett hozzászólni, én szóba hoztam, hogy hát minden népnek szól az evangélium, Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, mi nem tehetünk ilyen minősítést. És az illető visszavágott azzal, hogy majd ilyen ifjú titánok magyarázzák az igét, mint ez a testvér, én, és akkor majd megtudná ő is, hogy mi az ige jelentése, a 40 napot bőtölne, mint én, mert ő Jézust utánozta. Hát be is golyózott ez a testvér. Na de azóta nincs is egy cigány sem abban a gyülekezetben, pedig egy 120 ezeres város van ott bőven. Lehetne ott missziózni. Az érvényesség, minden népnek szól a hívás. És tessék nekünk néha alászállni Samáriába, mint hogy Filip is alá ment. Azután a másik érvényesség Jézus Krisztusnak az önkínálásai. Megszámoltam, hogy az Új Szövetségben, evangéliumokban, egészen a Jelenések könyve utolsó fejezetig Jézusnak vannak olyan önmegnevezései, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szőlőtő, és aki szomjúhozik, jöjjön hozzám, és igyék, és vegye az életvizét ingyen. Ez a körülbelül 30 önmegnevezés azért van, mert Jézus tudja az élethelyzetünket. Lehet, hogy valaki betegségben van, és annak én vagyok az orvos. És így kínálja magát. Lehet, hogy valakinek bezáródott minden kapu az életébe, és úgy érzi, hogy mindenki elhagyta őt, és nem tud sem erre se lépni, és ott kell pusztulni, annak én vagyok az ajtó.
Valaki úgy érzi, hogy egy száraz venyége az élete, és már nem sok van belőle, annak azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, és ha belekerülsz ebbe a biológiai, az én biológiai és örök dimenziós rendszerembe, akkor életed lesz, és gyümölcsöt hozol. Ezért ez a Jézus is sokféle önfelkínálás az emberiségnek, az élet kenyere. Az én vérem ital, és aki eszi, issza, abban van meg az élet. És ez még érvényesség, testvérek, ma is. Ez az élet helyzeteinkben bármikor elővehető recept. A következő, ami érvényes, az evangélium hallásával már azonnal megadott döntési szabadság a léleknek. Ezt nemrégiben fedeztem fel, talán vagy két éve, hogy hát egyesek először hallanak evangéliumot, és azonnal meg tudnak térni. Másoknak meg, főképpen gyülekezetben nőtt fiainak, prédikálunk évtizedeken, és nem tudnak dönteni és megtérni. Nyilván két külön eset, amit külön kell tanulmányozni, de arra jöttem rá, és cáfoljatok meg, vagy tegyétek ezt biblióra tárgyává majd, hogy meg is beszélhessétek, hogy igazam van-e, amikor ezt mondom, hogy az evangélium hangzásával Isten a hallgatóknak, ha tényleg figyelmeznek, figyelik, hogy mit is mond? Miről szól? Meghalt, értem? Vagy feltámasztotta a kislányt? Vagy bármit idézhetnénk, evangélium? Aki hallgatja, annak Isten azonnal már a lélek döntési szabadságát megadja. Lehet, hogy a bűnei szerint nem volna szabadsága, mert azok megkötözik, de az evangélium első hangzásban is már ilyen isteni hozzátársulást kell, hogy tartalmazon, hogyha hallgattad, azonnal dönthetsz. Azonnal a szíved nyitottsága révén döntési lehetőséged van erre Jézusra. Vigyétek el ezt elmélkedésbe, én azt mondom, ez így van, testvérek. Ha nem így volna, nagy bajban volnánk. Akkor sok evangelizációnk hiába való. A következő érvényesség, a hitben, az evangéliumi hitnek kezdetétől fogva benne működő történések. Az evangélium hirdetésben és hallgatásban és evangélium szerint megkezdett életben isteni történések vannak. Nincs csengőszó, nincs nagy testi változás, mégis történések történnek. Mire gondolok? Először is, ahol az evangélium hangzik, ott van Jézus. Ahol az evangéliumot prédikálják, ott van Jézus. Abban a ige hirdetői erőtérben. Ott van Jézus, mert Jézus prédikálják. És ahol Jézus ott van, ott üdvözülni lehet. Így van? Érvényes dolog. Ha evangélium hangzik a csabai szószékről, akkor itt van Jézus. És ha itt van Jézus, akkor itt üdvözülni lehet a békés csabai istentiszteleten. Egy székely legény részeges életéből egyszer kijózanodva elhatározta, hogy ő megkeresi Istent. Érezte, hogy változtatni kellene az életén, de nem volt ereje hozzá, és úgy gondolta, hogy hát ha egy-két tanítást hall Istenről, akkor majd segít megváltozni az életének az Úr. Elment az első templomba, vasárnap hallgatta az igehirdetőt, és az igehirdető azt prédikálta, hogy testvérek, van a városban egy olyan ember, akinek minden hatalom a kezében van. Az összes pályázat fölött ő rendelkezik, jogász, bíró, rendőrség, mindenki a kezében van. Ilyen hatalom csak az ördögtől van, mondja a prédikátor. Hát a fiú megjegyezte, hogy hát az ördögtől milyen hatalmat lehet nyerni. Következő vasárnap elment egy másik templomba, ott pedig azt hallotta az igehirdetés közben, hogy arról beszélt az illető, hogy van egy polgár, akinek már a fél határa a városnak az övé. Hogy ennyi vagyon csak az ördögtől lehetséges, mondja az igehirdető. Csóválta a fejét a székely legény, és akkor ment harmadik vasárnap is egy templomba. Ott pedig azt hallotta az igehirdetésben, hogy látott az igehirdető egy nőt a piacon, aki úgy ki volt cicomázva, festve, hogy az az ördög lánya volt biztos. A szépségével, meg a divatos megjelenésével. Hát ezek után elhatározta a székely legény, hogy megkeresi az ördögöt. hogy ő tényleg ilyen szépséget tud adni, meg gazdagságot, meg hatalmat. És akkor azt mondta az ördög a székely fiúnak, ugyan hagy barátom, azok engem reklámoztak, azok mind az én barátaim, az ilyen ége hirdetők. Nem Jézust predikálták. Bár olyan kenetteljesen a bűn ellen predikálták, meg az ördögre ráfogták, de mégis nem Jézust predikálták. Ezért a fiú érezte, hogy itt valami hamis, és ő nem fog tudni megszabadulni a bűneiből. Tehát érvényes dolog, ahol Jézus ott van az igehirdetés, róla szól, ott üdvözülni lehet, és ahol Jézust hallgathatjuk, ott onnantól fogva Jézus az atyának ad bennünket. És az atyához vezet bennünket, mert ezt is Jézus mondja, és mindaz, aki hozzám jön, azt nékem adja az atya. És én általam mehettek ti meg az atyához. Érvényes, hogy még ma ige hirdetés erő terében és tartalma alapján Jézushoz lehet jutni, Jézustól pedig üdvösséghez és az atyához lehet eljutni. Érvényes ez szerintetek? Még ma. Érvényesség az is, hogy kialakulnak a bizonyosságok bennünk. Hallgatom az igét, elhiszem azt, és kialakul a bizonyosságom arról, hogy engem ez a Jézus elfogadott. Nekem ez a Jézus megbocsátott. Nekem ez a Jézus már szívlakóm, mert hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, talán éppen ez volt a textus, amiről kiindulva hallott Jézussal, és befogadja, és akkor nekem már szívlakóm ez a Jézus. Ez a Jézus most már új készségekkel és új természettel engem újjá fog építeni. Érvényesek ezek még? A Krisztus testében újabb érvényesség az isteni előre megmutatások. Vannak, akik azt mondják, hogy ma a modern világban most már olyan kihívások vannak, amelyekre nincs bibliai szakasz vagy tanítás, hogy hogy kell amában azt a helyzetet megoldani, vagy átélni, vagy megvalósítani. Igaz ez? Testvérek, én azt látom, hogy Isten nagyon sok dolgot előre megmutatott. Megmutatta Ábrámnak előre az ígéret földjét? Megmutatta Mózesnek az ígéret földjét? Megmutatta proféciák által a jövendő mesiást, a főpapunkat, aki miattunk szennyes ruhában áll az Isten trónja előtt? Megmutatta a 22. vagy Zsoltárban, vagy Ézsaiás 53-ban, hogy hogy fog meghalni, szenvedni, értünk? Meg isteni megmutatások. Jézus Isten országáról beszélt, hogy amikor eljön Isten országa, akkor lesznek, akik kívülrekednek. Megmutatta Isten országának a kapuját? Azt mondja Mózesnek, hogy mindent aszerint építess meg, mármint a templomot, oltárt, ahogyan a hegyen megmutattam nektek. Tehát akkor felfedezhetünk ezeket az igéket, ha összeszedjük, és sok van ilyen ige. Felfedezhetjük azt, hogy isteni megmutatások az isteni kinyilatkoztatásnak egy komoly medre, hogy Isten előre megmutat dolgokat. És akkor nekünk azokat követni, a hívő voltunknak ez lesz az egyik bizonyítéka. Hogy járok az apostoli életminta szerint, vagy aszerint a szolgálati tartalommal és stílussal prédikálok, ahogyan Pál mondja a korintosiaknak, hogy nem akarok másról tudni, csak a megfeszítetről. Tehát megmutatások, és Isten megmutatja azt is, hogy a mai hívő embernek 2023-ban is hogyan kell a kegyességi életét élni, hogyan kell a testvéri közösséget élni. És amikor azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is, megmutatta, hogy kell egymást szeretni, hogy kell a hívőknek szeretni egymást. Érvényességek. És megmutatta azt is, hogy hogy dőlnek össze a birodalmak. És hogy fog dicsőséggel megérkezni? És hogy lesznek az ítéletek? És még egy érvényesség a hitben, szabadságunk van ön és hiány vizsgálatra. Nem új szövetségben kezdődött ez, hanem még ószövetség sem volt. Az emberiség harmadik generációja Énos nevével van a nemzetség táblázatokon. Énos korában kezdtek imádkozni az emberek. Ezt a híradást halljuk ott. Mi történt? Énos valószínű, hogy családjával önvizsgálatot tartott. Már műveljük a földet, jószág is van, még fegyvereink is vannak, szerszámot is tudunk már gyártani. Valami hiányzik. És érezték, hogy valami potenciális dolog hiányzik az életükből. Ugyanakkor emlékeztek a még élő Ádám és Éva édenkerti elbeszélt emlékeire, hogy milyen jó volt Istennel azelőtt, és rájöttek, hogy van egy óriási hiány, Isten hiány van az életükben. És akkor vették észre, hogy a lelküknek van egy potenciális képessége, hogy a lélek tud Istenhez imádkozni. Imádkozom lélekből. És elkezdték megszólítani az Urat. És biztos, hogy nem eredménytelenül. Majd évezredekkel később egy pogány, Jós, Bálám, mentek, hogy a zsidók Istenét szólítsd már meg, hogy haragudjon meg a népére, és ne tudják elvenni a földünket. És akkor Bálám szólongatja éjszaka az Istent, a zsidók Istenét, és átél egy csodát, mert ő egyébként Baál meg Asera specialista volt, azoknak a nevében adott kijelentés, de azok sosem beszéltek vele. De ez a zsidók Istene meg válaszolt, Bálám, kik azok, akik nálad jártak, és mit akarnak? Megdöbbenhetett Bálám. Tehát ha egy Bálámnak válaszolt az Isten, hogy ne válaszolt volna Énoséknak? Érdemes volt nekik önvizsgálat kapcsán rájönni arra, hogy Isten hiányzik, és fel kell vele a kapcsolatot vennünk lelkünknek az ima képességével? Érdemes volt? Hát annyira, hogy az ő familiájából növekszik ki az emberiség lelki ága. A kainé ágon jönnek a feltalálók, meg a stb., de az igazi lelki ág, és ebben az ágban jelenik meg a Mesiás is majd évezredek múlva, Mózesék, stb. A lelki ág. És arról nem beszél, hogy ebben az ágban voltak azok, akik a leghosszabb ideig éltek a Földön. Érdemes az önvizsgálatainkkal Istenhez érkezni, hogy még lelkibbek legyünk, és megálljon az Úr bennünket lelki áldásokkal. Testvérek, ezek az érvényességek változatlanul érvényben vannak a Krisztus hitben, és még a világunkban is, ami a világra vonatkozik ezekből. A harmadik dolog, amit az Úr Jézus Krisztus az ő gyülekezetével kapcsolatban való viszonyában végez, a léleknek a vezetése, húzása, így mondom, húzása az örök haza felé. Ezt a húzást látom például Jézus és a tanítványai viszonyában. Amikor Jézus először, másodszor, meg még harmadszor is beszél arról, hogy neki a bűnösök kezébe kell esni, meg fogják ölni, sokat fog szenvedni, akkor ugye Péter megszólal, hogy mentsen Uram Isten, nem eshet ez meg veled, és nem értik, hogy Jézus hova akarna őket húzni. De nem ahhoz, hogy a bűnösökhöz, hogy majd mit csinálnak velem, hanem Jézus a kereszthalál és a föltámadás felé húzná őket ezzel. Majd megértették pünkösd után, hogy a lélek hova húzza őket. Testvérek, a mában is az van, hogy akinek van füle, az hallja a léleknek a hangját, szavát, húzását. És a Biblia utolsó lapján is azt mondja, a lélek pedig szól, és a mennyasszony is hív, hogy jöjj! A hívő életben ott van ez az isteni vonzás, hívás, a léleknek a húzása. És azért, mert meg akar szabarítani bennünket az eljövendő haragtól, hogy ne menjünk ítéletre, és hogy megtisztítsuk magunkat, mert mindaz, akiben megvan ez a reménység, édesanyám megtérés igéje volt 46-ban, az megtisztítja magát, mondja 1 János 3-ban. A következő dolog, amit az Úr Jézus Krisztus gyermekeinek ad, végidős látás. Saját korukban felismerni azokat az eseményeket, beteljesedéseket, isteni trendeket, amelyek a történelem vége felé, végének a közeletére mutatnak, és Krisztus visszajövetelére. Azt mondja egyszer Jézus a farizeusoknak, írástudóknak, hát az égbolt jeleiből meg tudjátok ítélni, hogy milyen időjárás lesz holnap. Akkor nem tudjátok megítélni a jelenkort, hogy itt vagyok köztetek a Mesiás, ezt már nem mondta hozzá, de mi értjük. Meg kellett volna tudniuk. Vagy azt mondja, amikor beszél a végidőkről Máté 24-ben is, Lukács 21-ben is, mikor pedig ezeket látjátok, emeljétek fel a ti fejeiteket, mert közel van a ti megváltásotok napja. Jelenkorukban a végidők beteljesedő folyamatait, proféciáit látjátok. Látó tanítványokban gondolkodik Jézus. Látást akar adni, végidős látást. Nem rajongó, nem téveigő, nem évszámokkal, egyebekkel bravúroskodó látás, hanem azt, ami oda csatol vissza, hogy akkor én, nekem a ruhám még fehérebb legyen az eddigieknél. Mert jön a bárány, és oda fehér ruha kell. Kedves testvérek, ez mind a lélek vezetése. Csodálkozom azon, hogy elég sok olyan keresztény van, aki nagyon primitíven gondolkodik a lélek vezetéséről. És azt gondolja, hogyha nyelveken szól, vagy valami csoda eseményben részt tud venni, hogy akkor ez már nála a csúcsa a lélek munkájának. Hát nem. Az, amikor az érvényességek működnek, amikor a krisztusi erők működnek, és ezek engem és gyülekezetemet átmosnak tisztára, és erővé, és örvendezővé, és Krisztus sugárzóvá tesznek, na ez a léleknek a professzionálisabb munkája. És nem az, hogy valami egyéni élményhez juthatunk. Kedves testvérek, a világ fejedelme ugyanakkor elszakítani akar. Ha nem tud, akkor altatni akar. Ha nem tud elaltatni, akkor nyomorgatni akar, pusztítani akar bennünket. Nem kell ábrázolnom ezeknek a folyamatait, napjainkban ezek világkormányzati szinten működnek. Miközben a Krisztus testében való erők, az érvényességek, a léleknek a vezetése, a végidős látás úgy akar hatni, mint emlékeztek rá, amikor megérkeztek a veres tengerhez a menekült zsidók, és ott jajongtak, hogy mi lesz velünk, utolér a fáraó, akkor Isten hatalmas szelet, keleti szelet bocsájtott, és egész éjjel fújtak a szelek, és reggelre ketté vált a tenger. Na ezek az erők, a gyülekezetet érintő mai erők, mint a tengert szakító szél, úgy kell, hogy minket is az örök világ felé készítsenek, önmagunkra vonatkozó tevékenységeinkben is fokozzanak, és segítsenek az örök hazafelé bennünket. Kedves testvérek, tudjuk, hogy az ördög hogyan akar, milyen hamis tanításokkal, nyomorgattatásokkal, szakadásokkal, stb. Dolgozni. Egyre inkább fokozódik az Istennek való ellenállás, mert azokban a napokban vagyunk, amikor pokolból ördögi lelkek jöttek fel, és elmentek a föld királyaihoz, Enszbe, Brüsszelbe, stb. És felajánlották hatalmukat a föld királyainak, és mondja a Jelenések 17, hogy ezek a bárány ellen fognak harcolni. Nos, ugyanakkor Isten is fokozottabban, egyre fokozottabban reagál, és lesz egy végső, döntő színrelépése ebben a gonoszodó világban, ellenük és gyermekei oldalán. És azt is meg kell mondani, hogy akinek van füle, hallja, amit mond a lélek, a gyülekezeteknek, én még hozzáteszek valamit. Akinek van füle, az hallja Krisztus lépés zaját, hogy jön. Dávidnak azt mondta az Úr, majd akkor indulj a csapatoddal, amikor a nem tudom milyen fák felől lépések zaját hallod. Hallod a közelgő Jézus Krisztus lépés zaját? Ebben a helyzetben vagy most, ha hívő ember vagy és hívő gyülekezet. Tehát sorsdöntő napokban vagyunk. Aki ezekben a napokban nem dönti el, hogy kihez kell tartoznia, a világhoz, amely karriert kínál, ha felveszed a fenevad bélyegét, ha meg nem, akkor nyomorgat, ennek is meg lesz egy aratása. Ha viszont azt mondod, a Krónikák könyvében le van írva, hogy a bujdosó Dávidhoz bujdosása idején a törzsekből kik csatlakoztak hozzá, mert nem akartak továbbiakban már az őrjöngő Saulnak az uralma alá tartozni, meg katonái lenni, mert tudták, hogy Saul csak gyilkosokká, ártatlan testvérölőkké teszi őket, és ugyanakkor azt is tudta az egész nép, hogy Dávidnak van ígérve a következő királyság. Isten szíve szerint való ember, ha Saul mellett maradunk, kározatba visz bennünket a megszállott királyunk. De ha átállunk Dávidhoz, akkor vele Isten oldalán leszünk. És így történt. Akkor döntöttek, ma is ugyanilyen napokat élünk át. El kell dönteni, hogy a Krisztus, akit most üldöznek ugyan a parlamentekből, az oktatásból, a kormányzásból, stb., az isteni rend, amelyet fel akarnak számolni a szabadság jegyében, olyanok, akik pedig mindenféle rabságban vannak, gonoszságnak rabságában. Nos, ezekben a napokban Krisztushoz tartozni mégis ez az, ami üdvözít és üdvösséget hoz. Mert a következő űrtörténelmi esemény, amely előtt állunk, az elragadtatás. Ha tovább olvastam volna nektek, olvastam is ugye a Tesszalonikai levélt, hogy az Úr fog alászállni, feltámadnak a Krisztusban elhunytak egy szempillantás alatt, azután mi, akik élünk, megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására. Más igék is megerősítik ezt, és tegyük fel a kérdést, volt-e már a történelemben példa a megmutatás elve alapján? Volt-e már arra példa, hogy valakik egy közelgő isteni ítéletet, mert ugye az Antikrisztus világa isteni ítélet alatt lesz, büntetések alatt, de hogy némelyek ezt elkerülték, elkerülhették. Volt-e már erre példa a történelem során? És azt látjuk, hogy igen, volt már példa arra, hogy némelyek a mennybe mentek. Soroljuk, csak ki volt az első, aki elragadtatott? Hasonlít az előbb emlegetett Énoshoz, de nem essel végződik, hanem Énok. A következő? Illés. A következő? Jézus. Felteszem a kérdést nektek, Máté evangéliuma szerint Jézus halála pillanatában sok ószövetségi szent föltámadt, és megjelentek a városban némelyeknek. Ők hova lettek? 68. Zsoltár, valamint az Efézusi levél visszatér egy ilyen Zsoltár jövendőlésre, hogy foglyokat vitt a magasságba Istenhez. Megmutatni, atyám, ime, akik általam feltámadnak, és gyermekeim így néznek ki. Nem tudjuk a 24 vén kicsoda, de arról beszélnek, hogy megváltottál bennünket véreddel. Tehát valamikor emberek voltak. A 24 vén nem angyal volt. Emberek voltak valamikor. Mert megváltásra szorultak, és megváltattak. Ezt köszönik Jézusnak ott a trónjánál. Tehát azt mondhatjuk, hogy igenis van rá példa, hogy valakik a mennybe mentek, és elkerülték az után következő földi ítéleteket. Jelenések könyvében van még két tanú, akik talán napjainkban fognak színre lépni, és akiket megöl a fenevad, és mégis három nap múlva feltámadnak, a mennybe mennek. Nem tudjuk, ki lesz az. De meg van ígérve a hívők általános elragadtatása Jézus visszajövetele pillanatában. Tehát azt mondhatjuk, hogy az isteni megmutatás elve a jövendő űrtörténelmi eseményt, ránk vonatkozó eseményt is valóságossá teszi. Ha Énok mennybe mehetett, ha Illés mennybe ment, ha mi Urunk mennybe ment, és ráadásul azt mondta, hogy onnan majd visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, János 14, akkor azt mondhatjuk, hogy szilárd lábakon áll az a hit, hogy elragadtatunk, és ehhez kell készülődnünk. Kedves testvérek, azon kívül pedig, ha nem is elragadtatás, hanem csak egy-egy isteni ítéletnek az elkerülésének a lehetőségét megvizsgáljuk, hát erre is találunk bőven bibliai példát. Beszélhetnék magáról, Noéról is, Izrael a 10 csapást, hogy került el, pedig ugyanazokról a területeken ment végbe, ahol ők is laktak, legfeljebb csak úgy gyűrűben ott a folyó mentén ott került el őket. Vagy Ebed-Melek, aki Jeremiás kihúzta a kútból, az Iródeák, a Báruk, ezek mind elkerülték Jeruzsálem ostromát és az abban való elpusztulást. A keresztényeknek a megmenekülése bizonyos ítéletek elől, mondják, legendák mondják, de írásos alapokon nyugszik, hogy amikor Titus hadserege körülzárta Jeruzsálemet Krisztus után 70-ben, és ekkor lett az a beteljesülés, amit Jézus mondott, hogy kőkövön nem fog maradni, mert ellened vonulnak, és azt mondják, hogy egy bizonyos proféta által a keresztények jelzést kaptak, hogy hagyják el a várost, és meneküljenek Jeruzsálemből. Háborús körülmények között volt ez már. És másnap, amikor a keresztények elhagyták Jeruzsálemet, Krisztus után 70-ben, a város valóban bezáródott az ostromgyűrűbe, és ott aztán mindent felégettek Tituszék. 2004-ben volt a cunami, amiről ti is sok mindent hallottatok, biztos azt is hallottátok, hogy a muzulmánoktól fenyegetést kaptak, hogy ne merjék a karácsonyt a városban, Banda Aceh nevű városban ünnepelni, és ezért a keresztények felvonultak az ünnep szombatján a hegyekre, hogy ott hegyi vadászlak ilyen helyszíneken töltsék el a karácsonyt, És ez alatt a várost pedig, a száz nem tudom hány ezeres várost elöntötte a cunami, és százezrével haltak meg az emberek, és semmisültek meg. Megmenekülések. Ezekre is van igei alapunk és hitünk. Következményképpen megállapíthatjuk, hogy igaz reménység az, hogy a mennybe készülhetünk, a nagy nyomorúságból vagy előtte elvisz minket az Úr, és arra is legalább 30 példát találunk a Bibliában, hogy angyal jött a földre, emberekkel beszélgetett, aztán meg visszament az angyal. Erre is sok-sok bibliai történet van, és az Úr ígérte is az evangéliumokban, hogy ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Nátánael, mikor felismeri, hogy hát te vagy a Mesiás. És mert hitetlenkedett előtte, leszólta Andrásnak a jó hírét Jézusról. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni, ez nem csak ő rá, mi ránk is vonatkozik. Amiket a világ tud meg, ígér meg, mond, vagy akár most tudunk keresztények csinálni, ennél nagyobb dolgok lesznek azok, amikor Jézus magához vesz bennünket. Akkor ehhez készülni kell, tisztulni, öltözködni, szolgálni, szeretni, mert a mi atyánknál sok lakóhely van.